Talmud Bava Kama traktátus 40-es lapja fog következni, de az, hogy a 40-es nap elejét megértsük, még vissza kell mennünk a 39-es lap B oldalának a közepéhez, ahol a Talmud érezett egy brájtát, ami úgy szólt, sőse, kereső, itt vekadás a nagach, hogyha egy nem jó képes cselekvő ökre öklelt, akkor a Jákob szerint fél kárt kell fizetnie. És mármint fizetnie feltétlenül a vagyon kezelő gyámnak. És próbáltuk megérteni, hogy miért mondja ezt Rabbi Jákob ben Acha. És arra jutottunk, hogy a következő helyzetről van szó. Itt a brájtában egy mued, egy már figyelmeztetett visszaeső öklelőkörről beszélünk, aki valóban egy nem jóképes cselekvő kezében, tulajdonában van. És a Jákob ben Acha az három különböző dologban is speciális véleményt tart. Speciális véleményem van. Az egyik az az, hogy egy pillanat, még azelőtt, hogy mi ez a három vélemény, akkor még egyszer rögzítsük, tehát egy mued ökörről beszélünk, egy olyan ökörről, amelyiknek már voltak visszaeső esetei az ökleléssel, és egy olyan esetről, amikor valamilyen fajta őrizet volt az ökör felett, egy smira pchusza, és abból tört ki, és öklelt. És a Jákob ben Acha a következő három kérdésben speciális véleményt fogalmaz meg, és ennek a speciális véleménye, ezen speciális véleménynek az eredménye, hogy fél kárt, a kár felét kell, hogy kifizesse a nem jó képes cselekvő gyámja. Mi ez a három speciális dolog? Az első az az, hogy cát támuszban, mikor imolja medesz. Hogy amikor egy állatot öklelősnek nyilvánítunk, akkor az nem veszi el a nem öklelős státuszt, és teszi a helyébe az öklelős státuszt, hanem hozzáadódik a nem öklelős státuszhoz. Ugye a nem öklelős státuszban fél kárt kéne fizessen, öklelős státuszban teljes kárt, akkor ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a öklelős státuszban teljes kárt fizet, hanem úgy kell elképzelni, hogy a nem öklelős, hogy az öklelős státuszban fizeti egyszerűen nem öklelős státusz félkárát, és az öklelős státusz másik félkárát. És ez első dolog. A második az az, hogy a nem öklelős állatnál egy komolyabb védelem, egy komolyabb őrzés elmulasztása is már fizetési kötelezettséget indukál. Egy öklelős állatnál egy enyhébb őrzés is elegendő. És itt a mi esetünkben, így aztán, amikor egy öklelős átról volt szó, és egy enyhébb őrzés volt, akkor az enyhébb őrzés mentesítette a öklelős felét a kárnak, nem mentesítette a nem öklelős felét, és akkor itt jön be a harmadik dolog, amit mondta Jákob ben Acha, hogy már midim nem apotropusz, hogy a nem jó képes cselekvőknek gyámot állítunk már a nem öklelős státuszban lévő állatuk kártérítésének a végrehajtása tekintetében is. És ezért ebben az esetben, ahol az öklelős feléért az állatnak nem kellene fizetni, mert ahhoz elegendő volt az az enyhe őrzés, ami ebben az esetben megvolt, viszont a nem öklelős felért kell fizetni, és tekintve, hogy Bamidim lemapot rapoz, hogy gyámot állítunk, ezért ezt a felet ki is fizettetik. Ez Rabbi Jákob ben Ácha véleményének a magyarázata. Erre a báje a következő kérdést tette föl. Lehetséges-e, hogy valóban, mert ugye ahhoz, hogy azt ugye nem tettük hozzá, ahhoz, hogy Rabbi Jákob ben Ácha véleményét így magyarázzuk, az kell, hogy mondjuk, hogy ebben a három kérdésben legalább kettő, ebben a három kérdésből legalább kettőben Rabbi Júda véleményével ért egyet. Ugye, mert Rabbi Júda az, aki azt mondja, hogy elegendő egy enyhébb őrzés a öklelősnek, és szigorúbb őrzés kell a nem öklelősnek, és Rabbi Júda az, aki azt mondja, hogy száttámuszban könyvében ez, hogy az öklelős státusz hozzáadódik a nem öklelőshöz, és nem pedig a helyébe kerül. És ugye ebben mind a két dologban Rabbi Jákob ben Ácha, Rabbi Júda véleményét kell, hogy elfogadja, és akkor tudjuk így magyarázni azt, amit mondott. Azt mondja erre viszont a báje, hogy ez mind szép és jó, de van egy másik brájtánk. Van egy másik brájtánk, ahol Jákob ben Ácha egyértelműen úgy tűnik, hogy ugyanebben a kérdésben vitatkozik Rabbi Júdával, és nem pedig az ő véleményét követi. És akkor innen fogjuk most olvasni. Tehát a 39-es lap alján, a lap aljától egy olyan 10 sorban, 10 sorra kezdünk. Amely a báje, Loi Pligi, azt mondta, a báje tényleg nem vitatkozik. Azt akarjuk mondani, hogy Rabbi Jákob ben Ácha nem vitatkozik Rabbi Júdából. Ha tánya a sőső felsőítve katonsanak, tanultuk egy brájtában, hogyha egy nem jogképes cselekvő ökre öklelt, akkor Rabbi Júda Mechájev, akkor Rabbi Júda kötelezi a fizetségre. Rabbi Jákob, hogy miért hát színezek? És Rabbi Jákob pedig félkárt fizetésére kötelezi. Mit látok ebből, hogy ha ebben a brájtában ugye egyértelműen Rabbi Jákob ben Ácha vitatkozik Rabbi Júdával, hiszen Rabbi Júda azt mondja, hogy teljes kárt kell fizetni, tehát akkor nem tudjuk úgy magyarázni Rabbi Jákob ben Ácha véleményét, mint ami legalább két dologban Rabbi Júda véleményének a bázisán lett kimondva. Amarába Barula, a más Mechaim Rabbi Júda, Pires Rabbi Jákob. Van egy egyszerű magyarázat. Azt mondja Rabbi Barula, hogy itt ebben a második brájtában nem vitatkozik Rabbi Jákob ben Ácha. Nem vitatkozik Rabbi Jákob azzal, amit Rabbi Júda mondott, hanem magyarázza azt, amit Rabbi Júda mondott. Tehát akkor így tökéletesek vagyunk, mert Rabbi Jákob azt mondja, hogy félkárt kell fizetni, és erre gondolt Rabbi Júda, amikor azt mondta, hogy fizetni kell. Tehát akkor továbbra is áll Rave magyarázata. Azt mondja a Talmud, ulá bájad, amar pligi, be máj pligi. Szóval jó, akkor viszont nézzük meg a bája véleményét, aki szerint ebben a másik brájtában vitatkozik Rabbi Jákob és Rabbi Júda, akkor tulajdonképpen miről szól a vitájuk? Amele ha a hachabe vájász kínen be mued, be loj nátre klál. Azt mondja, erre a bája szerintem miről van szó? Egy olyan öklelős ökörről, amelyre egyáltalán nem vigyázott, nem vigyáztak, és ebben az esetben mondja azt Rabbi Jákob, hogy fél kárt kell fizetni, és mondja Rabbi Júda, hogy teljes kárt kell fizetni. Miért? Rabbi Jákob szavalak Rabbi Júda vechada, opa legele vechada. Rabbi Jákob ugyanis egy dologban egyetért Rabbi Júdával, van viszont egy dolog, amiben nem ért egyet. Dilu Rabbi Júda szavar, cátámuszben könyve medesz. Azzal egyetért, hogy a Rabbi Jákob Rabbi Júdával, hogy száttámuszban könyveim edesz, hogy amikor öklerősnek nyilvánítunk egy ökröt, akkor a nem öklerős részhez hozzáadódik az öklerős rész, és nem pedig a helyébe kerül. Ezzel egyetért. Úgyhogy a lehába háda, de lőbred a szavárban midim nem a patrafisz, támlik vesz meg ufaj. De mondjuk Jákob szavár, én a midim. És mi az, amiben nem ért egyet? Abban, hogy a Rabbi Huda szerint a nem öklerős ökörnek a fizetési kötelezettségéhez is gyámot állítunk, Rabbi Jákob szerint viszont nem. Csak a öklerős ökör fizetésének, a kárfizetésének a teljesítéséhez állítunk gyámot. Lőj mesálem, ella a plag pálga de múlt, és ezért aztán mi fog kijönni, hogy Rabbi Huda, vagy Rabbi Jákob szerint fél kárt kell fizessen, a kár melyik felét kell fizesse, a öklelős felét. Ugye a nem öklelős feléért, tekintve, hogy nem jogképes cselekvőkről van szó, és ő az az ásponton, hogy a nem jogképes cselekvőnek a félkárjának a fizetésére nem állítunk gyámot. Tehát, és tekintve, hogy azt is mondja, hogy a öklerős státusz az hozzáadódik a nem öklerős státuszhoz, ezért erre a nem öklerős része nem kell, hogy fizessen. Az öklerős része viszont kell, hogy fizessen. Rabbi Huda viszont azt mondja, hogy állítunk gyámot a nem öklerős részre is, és azért ki kell, hogy fizesse a nem öklerős részt is, és az öklerős részt is. Amelé Rav Acha Barabájel Ravina, azt mondta Rav Acha, Mislém a lábájad, amar palig sápir. Azt mondja, ha valóban Rabbi Jákob és Rabbi Huda vitatkoznak, akkor értem, hogy miért mondja Abája azt, hogy itt egy öklelős, miért kell, hogy úgy magyarázza, hogy itt egy öklelős ökörről van szó. Öklelős ökörről, amit egyáltalán nem őriztek, és itt akkor a vita az, hogy tulajdonképpen, hogy állítanak-e gyámot a nem öklelős rész felett, vagy nem, és akkor az egészet ugye így el lehet magyarázni. Ha viszont Rave véleményét követjük, aki szerint nincsen vita Rabbi Huda és Rabbi Jákob között, akkor miért, hát a mukilabe mued, miért ragaszkodunk ahhoz, hogy az öklerős státusz alapján, vagy öklerős ökörről szóló brájtaként magyarázzuk a brájtát? Nukmabe tám, mondhatnánk azt, hogy egy nem öklerős állatról van szó, és így nem jön, hogy a vadlas mire fuszoló, le a vadlas mire múlna, de le a vadlas mire klál. És akkor tudnánk úgy is magyarázni, akár úgy, hogy Rabbi Huda mondta, hogy valamilyen enyhe, tehát hogy egy nem öklerős ökörről volt szó, és egy enyhe őrzésről, vagy az, hogy Jákob véleményét követjük, és akkor azt mondjuk, hogy teljesen őrzésmentes volt. De tányira bizony, hogy Jákob véleményét elhattam, és sem is mondjam, hosszabb túlin. És ebből az, hogy Jákob azt mondja, hogy nem úgy, ahogy ezt korábban mondtuk, Rabbi Huda véleménye szerint, hanem ő azt mondja, hogy a öklerősökör és a nem öklerősökör egyaránt elégséges, hogyha enyhébb őrzéssel van védve. De bárhogy is legyen, mondhatnánk tehát azt, hogy egy nem öklerős állatról van szó. Valaki más mondják, minden mindig nem a trapos lesz, az iszlám lingvesz meg ufaj. És azért mondja Jákob, hogy a félkárt kell fizesse, mert ezzel akarja hangsúlyozni, hogy ő az az állásponton van, hogy állítunk gyámot a nem jogképes cselekvőnél a félkár kifizetésére is. Amellé Hakika már hádadi izbei tárta. Azt mondta neki, válaszul, miért nem így magyarázzuk a brájtát, hanem úgy magyarázza Rave, hogy egy öklerős állatról van szó, mert két dolgot is akar neki mondani. Vagy két dolgot is akart ezzel kifejezni. Az egyik az az, hogy valóban már midim nem a patrapusz, ligvös meg ufaj, hogy hogy állítunk gyámot a félkár behajtására is. És a másik dolog, ami tulajdonképpen kettő, az az, hogy azt is akar nekünk mondani, hogy a nem öklölő státuszhoz hozzáadódik az öklölő státusz, és nem pedig a helyébe kerül, illetve hogy a különbség van a között, hogy mennyire kell őrizni a nem öklelőst és az öklelőst, a nem öklelőst szigorú őrzéssel kell, és a nem öklelős pedig enyhébben. És mindezeket akarta Rave szerint Rabbi Jákib mondani, és ezért magyarázta úgy a Brájtát, hogy egy mued, egy öklelős állatról van szó. Most a Talmud végezetül Rabinát idézi, aki a két Brájta között látszólagos ellentmondást, ezt teljesen másképp oldja föl. Ugye volt egy magyarázatunk arra, hogy a két Brájta mit jelent Rave szerint, a Bája szerint. Most Rabina azt mondja, amellé Rabina már és 20 misánékében áll, miről van szó a másik Brájtában, ahol Rabbi Huda és Rabbi Jákib vitatkoznak, Rabbi Huda azt mondja, hogy teljes kárt kell fizetni. Rabbi Jákib pedig továbbra is azt mondja, hogy fél kárt. Egy olyan esetről van szó, amikor a nem jogképes cselekvő állata múed lett, már öklelős lett, de közben meggyógyult, vagy nagykorú lett a nem jogképes cselekvő. Akkor ebben az esetben mi Huda szabályára jó vehez kaszai, de mi azt gondolja, hogy továbbra is marad abban a státuszban, amiben volt, és ezért teljes kárt kell fizetnie az állatnak. Rabjákő szavás, Suszmusánnél Rabjákő viszont azt mondja, hogy ilyenkor megváltozik olyan, mintha megváltozna az állat tulajdonosa, és amikor megváltozik az állat tulajdonosa, akkor tabula rasa történik. És ha már korábban öklelősnek minősítve az állat, akkor az visszaminősül nem öklelőssé. Oké, közben a 40-es lapra értünk, már egy 8 sorra a tetejétől, és még mindig valamennyire a gyám kérdéséről fogunk beszélni. Tanulában a napotrapasszim is álminen álljaveim is álmin könyve. Tanultuk egy rájtában, hogyha van egy gyám, akkor az fizeti a teljes kárt a legjobb minőségű fedezetből. Ugyanakkor könyvért váltságdíjat nem fizet abban az esetben, hogyha egy nem öklelős. Abban az esetben, hogyha egy öklelős ököl megölt egy embert, felöklelt egy embert, és az meghalt, akkor nem kell koifert váltságdíjat fizetni, amit amúgy szoktak. Mántan, ki az, aki ezt a rájtát tanította? Nyilván egy olyan bölcs, aki kufra kapar, vagy ászmilábnék a parin, feltétlenül az a bölcs, aki az az ásponton van, hogy a kufra, a váltságdíj, az valóban egyfajta olyan megbocsájtást nyerő kapora, engesztelés, mint mondjuk egy áldozat. És hogyha ez így van, akkor Jászmi lábnék a parinú, ugye nem jogképes cselekvőknek nincs szükségük ilyen engesztelésre, hiszen nem jogképes cselekvők, tehát nincsen büntetőjogi felelősségük. És ugye ezért mondja azt, hogy a potrapusz a gyám, az nem kell, hogy ezt kifizesse. Amire Fizda, Rebbi Shmuel ben Ishe, Rebbi Yechon ben Breikei. Azt mondta Rebbi Fizda, ez a bölcs, aki ezt állítja, ez nem lehet más, mint a Rebbi Shmuel ben Ishe, Rebbi Yechon ben Breikei. Hogy tanultuk egy brájtában, de tányja ben Asszab, így jön nápsaid, vein Izzak, Rebbi Shmuel ben Ishe, Rebbi Yechon ben Breikei, immered vein Mászik. Hogy tanultuk egy brájtában, hogy amikor a Tóra azt mondja, hogy adja meg a váltságdíjat, díját, akkor itt vita van, hogy ez kire vonatkozik. Rabbi Shmuel szerint, a bölcsök szerint Dmein Izak, a felöklelt ember értékének a váltságdíját, Rabbi Shmuel szerint pedig a öklelős, ökör tulajdonosának az értékének a váltságdíját. Máj láb, hak, mifleg ide rá van, szábré, kufra, me majnó. És mondom, és reméljék, nem ebrejék a szavák, kufra, kapar. Miről szólhat ez a vita a bölcsek, és reméljék, nem között, hogy a bölcsek szerint feltétlenül arról van szó, hogy a váltságdíj az egy vagyoni kötelezettség, és ezért kinek az értékét kell váltságdíjban megfizetni, a felöklelt ember értékét. Rabbi Shmuel viszont azt mondja, hogy ez egy, hogy azt mondja, hogy ezt a öklelős ökör tulajdonosának az értékét kell megfizetni. Feltétlenül miért mondja ezt? Mert azon az állásponton van, hogy ez egyfajta engesztelő rituális pénz, és akkor értelemszerűen az a tulajdonos, tehát az elkövető oldaláról kell, hogy történjen. Az ő kapora, az ő váltságáról van szó. Amrev papa loj, de kulálma kufra kaporó. Azt mondta, Rav papa nem. Könnyen lehet, hogy másképp is lehet magyarázni ezt a vitát a bölcsek és a bismolok között. Úgy is lehet magyarázni, hogy valójában mindenki egyetért, hogy ez egy kapor. Mindenki egyetért, hogy a váltságdíj az egyfajta lelki váltságdíj, egyfajta rituális megbocsájtást elérő váltságdíj. Akkor miért van vita azon, hogy kinek az értékét kell kifizetni? A havály kerül, mi flegére van, szávébe nézik semmi, nem is mondani, és remélem, hogy köszönöm, mert lázik semmi. És a vita csak arról szól, hogy technikailag kinek az értéke alapján állapítják ezt meg, a kár vallott, vagy a kár okozó értéke alapján. Miért? My time drabon a nem esiszen a mátom, nem esiszen a mány málen, nézzék, átkám, nézzék. Mit mondanak a bölcsek, hogy a kár vallott értéke alapján? Miért? Azért, mert szerepel a sissa, adjon neki kifejezés. Ez ugyanaz a kifejezés, mint amit egy pár sorral korábban a Tóra annak kapcsán mond, amikor valaki megüti fel a barátja terhes feleségét, és az elvetél, és ott a elvetél gyerek értéke az, amit ki kell, hogy fizessen, akkor ugyanígy itt is akár vallott értékét kell, hogy kifizessen. Ugye a hasonló kifejezések elve alapján. Nem is mondanék, ha sem remények, hanem emlék a szabályban, azt mondom, pigeon napsink szív. Nem is mondanám, viszont azt mondja, hogy mivel a Tóra itt a váltságdíjnál azt mondja, hogy és adja lelke váltságdíját, hát akkor az a saját lelke, tehát ezért a kár okozó értéke az, amit a váltságdíjjal ki kell fizetni. De banan én, pigeon napsink szív, miú kisej minam, de nézek sej minam. A bölcsek pedig mit mondanak erre? Igen, valóban adja meg lelkének váltságdíját, ez van írva. De ez nem azt jelenti, hogy ezt a saját feltétlenül saját értéke alapján kell megfizetni, hanem ez mit jelent? Ez a kár vallott értéke alapján is történhet. Oké, tehát akkor ezek szerint ez, hogy ez egy kapar, vagy egy mamoin, egyfajta rituális megbocsájtásdíj, vagy egy vagyoni kötelezettség, ez nem feltétlenül foszható párhuzamba azzal a vitával, hogy a saját értéke, vagy a felöklelt ember értéke alapján kell kifizettetni vele. És a Bechli Rav, de Reb Nachman, de Reb Achabari Ákai, egyszer Rav nagyon dicsérte Reb Achabari Ákai-t, és azt mondta, de Adam Gadolhu, azt mondta, az egy nagy ember. Amellé, ezt mondta Rav Nachmannak, Rav Achabari Ákőnek. Amellé, és javli adha, vili adi. Azt mondta, hogy Rav Nachman, jó, hogyha legközelebb meglátogat téged, akkor hozd már el hozzám is. Ki azt mondta, hogy bej, amellé, baj, minél milsz a... Amikor elhozta hozzá, akkor azt mondta neki, Rav Achabari Ákő, van egy kérdésem. Azt mondta Rav Nachman neki, hogy van hozzád egy kérdésem. Mi ez a kérdés? Sörös út kétszem is állni könyv, hogyha van egy ökör, amelyiknek két tulajdonosa van, és az fölökle egy ember, és váltságdíjat kell fizetni, akkor hogyan fizetik ezt a váltságdíjat? És a lányom hájkai fel, hájkai fel. Vajon úgy, hogy mind a ketten teljes váltságdíjat fizetnek, akkor fel, elhagyom, mert mondom, hogy is, né, kufrim. A Tóra úgy fogalmazott, hogy adjanak váltságdíjat, nem két váltságdíjat, hanem egyet. Tehát akkor ezért van kizárva. Háj, ha cikai fe, háj, ha cikai fe, kai fe, salmam, rachman, ölej, ha cikai fe. Másik lehetőség, hogy mind a ketten adjanak egy fél váltságdíjat. Tehát az se jó, mert a túl azt mondta, hogy adjon váltságdíjat. Teljes váltságdíjat, és nem fél váltságdíjat. Adj a szövök, amelyáimban, hogy ott ültek, és elnéült ebben a kérdésben, amellé, Tudám, ha jövő erkén a máskén nőszön, ha jövő hatal is, vagy somaj szén máskén nőszön, ha jövő kaifri máj. Akkor Rahova Jákaif visszakérdezett, és azt mondta neki, mondd, nekem is van egy kérdésem. Azt olvassuk, hogy amikor valaki hája verhén, ha valaki magára veszi a saját értéket, ugye ezt jelezik erhénnek, ha valaki a saját értékét egyfajta felajánlásként magára veszi a szentélykincstár felé, és tartozik ezzel a pénzzel, akkor ezt mert máskönnyen erre elzálogosítanak fedezetet. Viszont, hogyha valaki tartozik egy bűnáldozattal, vagy egy vétek áldozattal az oltárnak, akkor arra nem zálogosítanak el fedezetet. Kérdés az, ha javik kufrim, máj, valaki tartozik koiferrel, tehát egy ilyen váltságdíjjal vett az állattal felöklelt egy embert, akkor ilyenkor mi van? Kivende kaparó, húge, hátozva, domi, mich, merhamre, lájú, lejba, miskönő. Az egyik oldalról, mivel ez egy áldozatos hasonló rituális megbocsájtást elnyerő váltságdíj, ezért talán nem zálogosítunk el fedezetet erre a tartozásra, hiszen ugyanúgy, hogy az áldozatoknál az emberek igyekeznek azokat az áldozatokat, amelyek kötelesek, mint bűnáldozat vagy vétekáldozat, igyekeznek meghozni, nem szükséges ez a elzálogosítás. A Dilma kimdele hávre jó, de baj, misz fél lejjme, majna hú, vagy lejjleg a vaja, hú, vagy lej, ha mire láj, hú, baj, nás, miskoni. Vagy, máskodra viszont itt nem a szentébe kell, hogy ezt vigye, hanem a fele barátjának, ugye az örökösöknek kell, hogy ezt kifizesse. Akkor az ember ezt nem veszi annyira komolyan, úgy tekinti, mintha ez egy vagyoni kötelezettség lenne, és ezért igenis szükséges, hogy elzálogosítsunk egy fedezetet ennek a fejében. Innál még kivén, de havellói hatam, majne húde azik, lői hamir milce lájú. Valamint még egy ok arra, hogy miért zálogosítsuk el a fedezetet erre, az az, hogy itt ugye nem is érzi annyira saját magát bűnösnek az állat, az öklelős állat tulajdonosa, hiszen nem ő volt az, aki magát a bűnt elkövette, hanem az állata, ezért még kevésbé fogja azt komolyan venni, hogy itt fizetési kötelezettsége van, és akkor ez még inkább egy indikáció arra, egy ok arra, hogy mi elzálogosítsuk ezt a kötelezettséget. Hát ő ezzel a kérdéssel kérdezett vissza. Amen lehén sávkön és tágérbe kemájszem. Erre azt mondta neki, Rav Nachman, jó, hagyjál ezzel a kérdéssel, én maradok az eredeti kérdésemnél. Hiszen arra se tudom még a válasz, nem hogy a te kérdésed. Ugye az ő eredeti kérdés az volt, hogy egy közös ökör, meg két tulajdonosa van, hogyha öklelt és ölt, akkor kifizeti és mennyit mennyit kell, hogy fizessenek a tulajdonosok váltságdíjként. Oké, egy új brájta következik. Tanúra bonon, salli vehezkez tám, nimcem úr, bálim, és állam heci nezek, és állam heci nezek. Mi van akkor, valaki kölcsönkért egy ökröt, amelyikről azt gondolta, hogy az egy jámborökör, de kiderült, hogy ez öklelős ökör, volt már korábban, és ez az ökör öklelt, akkor az a kár felét a tulajdonos fizeti, a kár fejét pedig a kölcsönvevő fizeti. Ha pedig hú, ebbe és sőjel, és zűrve, bányi, bányi, sárnak, hát színezek, sőjel, patú. Ha pedig öklelős lett, ha pedig nem volt öklelős, és öklelős lett a kölcsönvevő birtokában, amíg ott volt nála, majd ezek után visszaadta a tulajdonosnak, és az ökörök lett, akkor a tulajdonos félkárt fizet, és a kölcsönlevő pedig egyáltalán nem kell, hogy fizesse. Most nézzük az első felét a brájtának. Amely már, sajnálom, hogy ezt kezdtem, tincse bújjad, bár nem is állom, hogy hát színezek, az első eset az volt, hogyha kölcsön kért az állatot, és az azt hitte, hogy tám, vagy egy jámbor, de kiderült, hogy öklerős. Ebben az esetben a tulajdonosok félkárt fizetnek, és a kölcsönödő is félkárt fizet. Vá, máj! Miért van ez így? Léma lé, turesi, ili, ágy elősi, ili. Miért kell, hogy egyáltalán fizessen a kölcsönhevő? Ugye ő mit tud mondani a tulajdonosnak? Én egy ökröt kértem kölcsönt, ő nem egy oroszlánt. Ha én tudtam volna, hogy az ötlelős, akkor nem is kérem tőled kölcsön. Mert nem volt ötlelős az én tudatomban, ezért nem, egyáltalán nem ügyeltem rá annyira. Amire váha, ha ez kínálja, hogy kérből is, hogy nákhan. Azt mondta erre Ráv, miről van itt szó? Ő tudta, hogy az ökör ez már volt, hogy öklelt, csak nem tudta, hogy hivatalosan öklelősnek minősítették, és ezért valamifajta tudása volt arról a kockázatról, amit így magára vesz, és ezért nem tudja azt mondani, hogy hát ő semmiről nem tudott, és ezért azért a félkárt azt fizetnie kell. Ném elé, támsi illim, uldulajsi illim. Oké, de még mindig mondhatja azt, hogy jó, én egy nem öklelőst kértem kölcsön, nem egy öklelőst. Sundam a lésze, és szefintám, háve, pálganiszke, vagy slum. Hásten nem, ezért salim pálganiszka. Szerintem, hogy jó, de a tulajdonos ugyanakkor mondhatja neki azt, hogy jó, akkor is, hogyha nem öklelős kérte volna kölcsön, a félkárt ki kellett volna, hogy fizesse, tehát akkor most is fizes ki azt a félkárt. Némelé, ítám, háve, mis támni gufaj. Jó, de a kölcsönöző mondhatja azt, hogy rendben, hogy a félkárt kellett volna kifizessem, de az a félkárt, azt kielégítették volna az állat testéből. Most pedig a saját vagyonokból kell kifizessem ezt a félkárt. És umdám, hogy lejj, szöjj, szöjj, átláv, turabba is, slumi, ledidi. Jó, de azt mondhatja erre neki a tulajdonos, hogy oké, a történet végén akkor is, hogyha az állat testéből elégítették volna ki azt a tehet, de ki kellett volna, hogy fizess nekem azt. Mert nem vigyáztál az ökrömre, vagy nem öklerős ökrömre, és az ökrömre, tehát a felelősséged meg lett volna. Némelé, intám, havei, majd indom, fátrina. Oké, de erre viszont mit tudna viszont válaszolni a kölcsönlevő, hogyha itt egy nem öklerős ökörként kellett volna, hogy fizessek félkárt, ugye azt szerint a vélemény szerint, aki szerint ez a félkár, ugye ez egy vita a tanulóban, hogy ez egy vagyoni kötelezettség, vagy egy pénzbírság. Ha az egy pénzbírság, és azon a vélemény vagyunk, hogy egy pénzbírság, akkor hogyha valaki azt önmagától bevallja, azelőtt, hogy taluk bizonyították volna, vagy időt nászpatul, az föl van mentve a fizetség alól, és akkor itt mondhatja a kölcsönvedő, hogyha itt valóban egy nem öklelős ökörről lett volna szó, akkor felmenthettem volna magamat azzal, hogy jövök és bevallom. A filmemben, de mert bárki néz kell, amelyen némel lé, itt ám, have morikna lé, le agma. A másik dolog, hogy még azt mondta vélemény szerint is, aki szerint a félkár az nem knász, az nem egy pénzbírság, hanem egy vagyoni kötelezettség, akkor mondhatta volna azt a kölcsönvevő, hogyha egy nem öklerős ökörről lenne szó, akkor azután, hogy öklelt, én gyorsan le tudtam volna vinni a mocsárhoz, a tóhoz, ahol sok ökör van, és nem tudták volna behajtani ezt a félkárt. Miért? Mert a félkárt az csak az ökör, az öklést elkövető ökör testéből lehet kielégíteni, és így mentesültünk volna a fizetés elől. Elakulna ez kinnan, ki gönyd, ágdén, bégy, dinna, vagy tápszéj. De talán azt mondja, jó, jogos, akkor miről van szó, hogy a Bézdin már rátette a kezét az ökörre. És azért ezt nem mondhatta volna a kölcsönövő. Íha, hibányom, máj, mi sámi, hát szín, ezek nem lehet, tápszéj, le turébi, adej. Mandelim, a cínlős, tőt, inőbi, adej. Na jó, de hogyha ez így van, akkor viszont a tulajdonos mondhatja azt, hogy miért kelljen nekem egyáltalán a másik felét kifizetnem, miért hagytad, hogy a Bézdin elvegye az ökröt, és egy olyan helyre kerül az ökör, akikkel már nem tudok vitatkozni. És undam, hogy lé, í, ahadártei, nihalach, láb, minach, hábesák, lé. Szerintem úgy miért? Azért, mert a kölcsönlő mondhatja neki azt, hogy és hogyha visszadtam volna neked az ökröt, akkor mi lett volna? Akkor ugyanúgy a Bézdin elvette volna tőled. Misum. Néme lé, ihádetlen, iha lé, hábe mariknél, lágma. Miért? Mert akkor viszont a tulajdonos mondta volna azt, hogy jó, hát ha visszadtad volna az ökröt, akkor nem jött volna a Bézdin, mert mire jött volna a Bézdin, addig én már kimentettem volna a mocsárba, a sok más ökör van, és nem tudták volna megtalálni, és így mentesültem volna. Mi sumdam, hogy lészé, szép lábba állja, hábe mistán. Jó, de akkor mondhatja a kölcsönöből, hogy jó, de hát mivel egy öklelős ökörről van szó, ezért a történet végén ez nem segített volna neked, hiszen a vagyonodból, vagy a más részeiből a legjobb minőségű fedezetből kellett volna, hogy fizessél. Ha niha eha de iszlej, nixi, heha de leiszlej, nixi, már ikanemei már. Aki ezt a tanulja, jó, de hát ezt csak akkor tudja mondani, hogyha van más vagyona a kölcsönadónak, de hogyha nincs más vagyona a kölcsönadónak, akkor jogos a felvetés. Zsúdan be lejjék, eha nem is tabdene le didach, ha nem, is tabadna lehéjach. Midrabi Nassan. De azt mondja, tudja mondja a kölcsönvevő, hogy ahogy én vissza kellett volna, hogy adjam neked az ökröt, úgy kellett, hogy te fizessél a kárvallottnak. Ugye? Tehát akkor én lehet, hogy tartozom neked az ökörrel, de te viszont tartozol a kárvallottnak, és így akkor tulajdonképpen az, hogy odaadtam az ökröt a kárvallottnak, vagy a kárvallott képviselőnek, a Bézdinnek, ez egy engedményezést csináltam, ahogy ezt Rabbi Nátán meg is engedte. Ahogy mondta Rabbi Nátán, nájra nő is be haverei, mondja be haverei, be haverei, nájra sem egy cínlő, mi zem, nőszen ezzel. Ahogy mondta Rabbi Nátán, hogy honnan tudom, hogyha valaki tartozik valakinek százzal, száz pénzzel, és ő is tartozik valakinek száz pénzzel, akkor el lehet venni ettől, és kihagyni a középsőt, és odaadni annak, akinek ő tartozik, és nem már, utána lejön, mert nasszal, az sem loj. Mert írva van, és adják annak, akinek vétkezett. Tehát bár ennek a mondatnak, ami Mózes 4. könyve 5-ös fejezetében van, a kontextus egy kicsit más, de ez a megfogalmazás utal arra, hogy így lehet engedményezést csinálni. Oké. Okay. Akkor ezzel elmagyaráztuk, hogy miért kell, hogy az mind a két fél, mind a kölcsönadó, mind a kölcsönadó fél-félt kárt fizessen. Ugye a Bright a másik fele arról szólt, hogy hú, ez a bésrel, az ő a bányom, bányom, és állom, ha színe ezek, és ő a patrimiklum. Ugye a Bright a másik fele arról szólt, hogy a kölcsönvevő, amikor kölcsönvette, akkor nem volt öklelős az ökör, és nála vált öklelőssé, utána visszadta az eredeti tulajdonosnak, az eredeti tulajdonos, hogyha ezek után öklelt az ökör fél kárt kell fizessen, és a kölcsönvevő viszont semmit. Széfer és Hüszmi Sáner, és Réis és Hüszmi Sáner, szóval amúgy mi az egyszerű magyarázat ennek, itt a Mista második paragrafus azon az állásponton van, hogy a birtok változás változtatja az ökör státuszát. És hiába volt korábban már a kölcsönadó birtokában öklelős, most visszaváltozik nem öklelőssé. Ha viszont így van, akkor széfa, rése, sűzén, mesán, akkor szembe megy az, ami a Misna elején van, ahol viszont úgy tűnik, hogy a birtok jobb változása nem változtat az ökör státuszáit, hiszen ott miről volt szó, hogy kölcsönvette az ökröt a kölcsönvevő abban a tudatban, hogy az az ökör nem öklelős, és kiderült, hogy öklelős. Tehát, hogyha a birtokjog változtatja a státuszát, akkor ott is, amikor az ő birtokába került a tulajdonostól a kölcsönvevő birtokába, akkor le kellett volna, hogy nullázódjon, és nem kellene, hogy öklelősnek számítson. Hogy lehet ezt az elmondást feladani? Amire mi Jéhanan távra, a Misesan zu, Lösen zu. A Jéhanan azt mondja, valóban ez egy ellentmondás, és azért aki a Misna elejét mondta, az nem ugyanaz a bölcs, aki a Misna végét, másik paragrafusát mondta. Abba már minden lésen és húsz, én nem is sán, szép a nem is húsz, én nem is sán. Szép a helyen tám is, de amely lény, látkod, hogy minden esetben jár lesz léletű raj. Rába azt mondta, hogy nem. Mind a két paragrafusát a Misna, a Brájta mind a két paragrafusát ugyanaz a bölcs tanította. És mivel a Brájta elején úgy látjuk, hogy erős húsz, én nem is sán, a birtokjog nem változtatja meg a státuszt, akkor a Misna vége, a másik paragrafus is feltetően ez az ásfontom, hogy a birtokjog változása nem változtatja meg a státuszt. Szép fájni tájma misúm, de amely lej, lábkolka mi nagy, de mi jár, de ezt lej, letudaj. És a Misna, a Brájta vége, másik paragrafusa, azért mondja azt, hogy ha visszakerül az állt a tulajdonoshoz, akkor megint fél kárt kell fizessen, mert az állt tulajdonos azt tudja mondani a kölcsönhevőnek, semmilyen jogod nem volt arra, hogy a te működésed miatt az én állatom ökleősé váljon. A papa már mide szép rösszme sáne, és én nem rösszme sáne. A papa viszont úgy magyarázza, hogy mivel a Bright a végén úgy tűnik, hogy a Suszmusán a birtokjog változása változtatja a státuszt. Amikor visszakerül a kölcsönövőtől a tulajdonoshoz, akkor újra jámbornak minősül az állat. Akkor így az elején is tulajdonképpen ezt a véleményt követjük. Akkor viszont miért van az, hogy öklelőssé tud válni? De bocsánat, ha akkor viszont miért van az, hogy akkor öklelős volt a tulajdonosnál, és bekerült a kölcsönövő birtokába, akkor nem válik automatikusan jámborrá. Miért? Mi súm, de kolmatom se hölgylek, sem bálva vala, mert ott nem volt tulajdonváltás, csak egy kölcsönügylet. És egy kölcsönügyletnél az eredeti tulajdonos kisugárzása, vagy neve, az továbbra is rajta van az állaton, és ezért ez nem számít egy valódi változtatásnak, egy olyan birtokjogi változtatásnak, amelyik az állat státuszát is megváltoztatná. Oké, elérkeztünk a Misna utolsó pontjához, amelyik azt mondta, hogy Isten, de én is hájom vissza. Arról volt szó, hogy egy rodeó mikaviadalban résztvevő hergelt ökör, az nem hiába öklelt. Ott nem kell, hogy az állatot megkövezzék, mert hiába normális, hogy állat ökle, akkor meg kell kövezni, és megöl egy embert, akkor meg kell kövezni. Ez ilyen rodeó játékban is, hogy ökröt azt nem, mert ott hergelték. Azt kérdezi ennek kapcsán a Talmudi Bojele, jó, Mául, Gábi, mi a helyzet azzal, hogy egy ilyen rodeós ököt a szentében, mint áldozat föl lehet-e ajánlani. Ugye egy állat, amelyik öl embertől, ezt normálisan áldozatként nem lehet felajánlani. De mi a helyzet itt? Hogyha mentesül a megkövezéstől az állat, mondva, hogy itt csak hergelve volt, akkor vajon attól is mentesül, hogy ne lehessen az oltára felajánlani. Rába már kasser, Smuel amar passzol. Ráv szerint jogos, és tényleg fel lehet ajánlani, mint áldozat. Smuel szerint viszont nem alkalmas innentől fogva arra, hogy áldozat legyen. Rába már kasser, anuszó, Ráv szerint az állat felállható a szentély oltára. Mert egy viszmajor részeként öklelt embert, és múlva már passzol, hely nevet be a vére. És múlva viszont azt mondja, hogy nem lehet az oltára felállni, mert a történet végén mégiscsak egy bűnt követtek el az állattal. És múlva véleményével szemben egy Rájtát idézünk. Mészvei, mind a beimula, egyszerűen veszem írva. A Rájta idézi azt a mondatot, amelyikben a Tóra azt mondja, hogy Mózes első könyvé, harmadik könyvének első mondata, beszél Izrael fiaihoz, és mond meg nekik, hogyha egy ember áldozatot akar hozni az örökkévalónak, akkor az állatból, a baromból, az ökörből, a nyájból hozzátok áldozataitokat. Mindegyik állattípus, amelyik itt föl van sorolva, az valami mást zár ki a áldozatként hozható állatok köréből. Mindenben én majd a hétszerűen beállveszem írva a baromból, ez kizárja az olyan állatot, amelyik közösült, akár hím, akár nőstény állat, amelyik közösült emberrel. Mind a bakonat célszer nebad a ökörből, ez pedig kizárja azt az állatot, amelyik valamilyen bálványi vádásra lett használva. Mind a szörny, ha így szerszem, mukca a nyájból, az pedig azt állja ki, amikor valamilyen állatot elkülönítettek arra, hogy bálványi vádáshoz használt áldozati állat legyen. Mindegy szó, én lehajtszeszem egy gejach, és tekintve, hogy ott van még egy és kötőszó a nyájból, és a nyájból, az pedig kizárja az öklelt, olyan állatot, amelyik öklelt embert, és megölt embert. Amarab simon, innen már röjvál, innen már röjvál. Nem simon, ennek a brájtának kapcsán azt mondta, hogy ha a Tóra már egyszer figyelmeztetett olyan állatra, amelyik közösült emberrel, hogy azt nem lehet áldozati állat, akkor mi szükség van figyelmeztetni arra is, amikor az állat öklelt, hogy az se lehet áldozati állat? Vagy hogyha figyelmeztetett a másik oldalról az öklelős állatra, akkor miért kell figyelmeztessen arra, amelyik közösült? Mit ne is és belőj vejál, se én belőj gyák, se és belőj gyák, se én belőj vejál. Szóval azért, mert van olyan szempont, vagy van olyan szabály, amely beletartozik az állattal való közösülés esetébe, de nem tartozik bele az öklelés esetébe, és van, ami beletartozik az öklelés esetébe, és nem tartozik bele a közösülés esetébe, és ezért az egyiket nem tudtam volna a másikból. Vea asszabai, hogy neszkerocen, gyák, vagy asszabai, hogy neszkerocen. Ugye, mi az, amiben a közösülő eltér az öklelőtől, hogy a közösülőnél a viszmajort a szándékoshoz sal egyenlővé tesszük, tehát egy állat, amelyik úgymond viszmajorból, és nem saját akaratából közösült, az ugyanolyan, mint hogyha saját akaratából közösült volna. Az öklelőnél viszont a viszmajor nem olyan, mint a szándékos. Másik oldalról viszont, hogy gejach, mesálem, köjfer, röj, vejá, én nem mesálem, eszek, köjfer. Másik oldalról viszont, ha egy állat öklel, és öl, akkor azzal kötelessé válik a tulajdonosa, hogy váltságdíjat fizessen. Ha az állat közösült, akkor ott nincsen váltságdíj. Tehát akkor itt viszont ebbe az irányba van egy eltérés. Fika kutraklai, már ő velvucaklai menni, gyah. Ezért kellett, hogy a Tóra mind a két dolgot külön mondja, mind a közösülő állatot, mind az öklerő állatot, mert az egyiket nem tudtam volna másikban. Már is legyen, ha megnézzük ezt a brájtát, és azt, amit a Simon mond, akkor abban van egy olyan mondás, Tani Mihászrai, vá, oiszai, Abban van egy olyan mondás, hogy a közösülő állatnál a viszmajor az ugyanolyan, mint a saját akaratból történt közösülés, de az öklelésnél nem. A mai hilchasz a lavle korban azt mondja a Talmud, feltehetően mire vonatkozik ez az állítás, hogy a viszmajor nem olyan, mint a a szándékos ölés, öklelés, milyen szempontból nem olyan le carbon, abban a szempontból, hogy áldozatként be lehet-e mutatni azt az ökröt, vagy sem. És ha szerint ez így van, akkor nem olyan a viszmaja, mint a szándékos, tehát egy rodeóban felhergelt állat, az hiába öklelt, még bemutatható áldozati állatként, ahogy ezt Ráv is mondja a szemben, az, amit Smuel mond. Azt mondja, Talmud, löjnek a tal. Szóval Talmud, nem, itt nem erről van szó, hanem arról, hogy az állatot meg kell kövezni. És erről mondja azt, hogy a viszmajor nem olyan, mint a szándékos. Nincs szó itt az áldozásról. Hachilam is távra, de ilyen márta a karban, hogy jáhle jaszi bejénez ki racon, lába jénez ideig szívele, racon ideig szívele, lába katal. És logikus is, hogy itt nem az áldozati állatként való bemutatás kérdéséről van szó, hanem arról, hogy az áldozatot meg kell kövezni. Mert a szöveg úgy fogalmaz, hogy a szabolya ineszke rocony, vagy laja szabolya ineszke rocony, hogy a viszmajor esetét olyannak minősítette a tóra, mint a szándékost, vagy a szándékost olyannak minősítette, vagy nem minősítette olyannak, mint a szándékost. Ugye a tóra az öklelős és az embert felöklelős megölő állat megkövezése kapcsán tesz állításokat, amiből lehet következtetni arra, hogy a viszmajor az olyan, mint a szándékos, vagy sem. De a áldozatként való bemutatásával nem tesz állításokat, tehát akkor az a megfogalmazás, hogy a Tóra úgy nyilatkozott, hogy a viszmajor olyan, mint a szándékos, az nem lenne érvényes egy ilyen megfogalmazás. Amel már nőgják, hogy sem szök könyvfejről, én nem is sem szök könyvfejről. Oké, bár is legyen, akkor ebből a brájtából nem sikerült igazságot tennünk, hogy akkor Ráv vagy Smuel véleménye a mérvadó. Oké, mindesetre ebben az előbb idézett brájtában van egy olyan mondás, amely már egy jákma sámszak könyvfejről, hogy vejá, én sámszak könyvfejről, hogy az öklelést elkövető állat tulajdonosa kell, hogy fizessen a váltságdíjat, de a emberrel való közösülést elkövető állat tulajdonosa nem kell, hogy fizessen váltságdíjat. Hé, Hidami, hogy kezdte egyáltalán érteni? Illémed, de rabba vek a talam, állik a talam, kárni, állik a talam, bőle via. Hogyha arról van szó, hogy a közösülés közben megölte az ember az állat, akivel közösült, akkor mi különbség van a között, hogy felöklelte, vagy közösült vele, és úgy ölte meg? Milyenek kéne váltságdíjat fizetni? Ellede rabba velejük a tala, hajdelem is ámkönyv, misum velejük a tala. Akkor mit lehet mondani, hogy nem ölte meg közösülés közben? Akkor meg miért merülne fel egyáltalán, hogy fizessen váltságdíjat? Amire bája le illam, de rabba velejük a tala, de az sülevé néna, vekat ló. Azt mondta erre a bája, miről van itt szó, hogy lát a közösülés közben nem ölte meg az ember, de utána eljöttek a bíróság elé, ahol a közösülés miatt a bíróság halálbüntetést mér az emberre, és akkor azt gondoltam volna, már mondta, hogy man de katla dami, hogy ez olyannak minősül, mint hogyha megölte volna az embert, az állat, mert miatta, a vele való közösülés miatt halálbüntetést mérnek az emberre, másmalan, és erre mondta azt a Bright, hogy nem, itt nem kell váltságdíjat fizetni, ez nem olyan, mint hogyha az állat megölte volna közvetlenül az embert. Rav, ja, már lőlem, de Rav, vagy katala. Rav egy másik magyarázatot mond, azt mondja, itt arról van szó, hogy a közösülés közben megölte az embert. És amit kérdeztél, hogy kakásodok, málik a talabok, a náj, málik a talabok, a via, hogy mi a különbség a között, hogy miért merülne föl bennem, hogy nem fizet váltságdíjat, miért mondanám rá, hogy nem fizet váltságdíjat, mi különbség van a között, hogy a szarvában ökleli föl, vagy a közösülés közben öli meg. Kerenk, van az, hogy házik, hájk, van az, hogy nem lesz, hogy hát van egy lényeges különbség, hogy az öklelésnél az a célja, hogy megölje, vagy kárt tegyen az emberben, akit fölöklel. A közösülésnél pedig csak a saját örömére közösül azzal az emberrel, és az nem károkozási szándéka, és ezért nem kell, hogy a tulajdonosa váltságdíjat fizessen. Azt mondja, hogy Talmud, máj pliki, reggel se darsz, hanem mit hinnál, mi hatszeren nézek. Le bájma sem kréfe, le rabbi nem sem kréfe. Szerintem ez ugyanaz a vita, mint ami arról szólt, hogyha egy állat eldapos egy kisgyereket, a gyerek családjának a területén, akkor ugye az a regel, az a láb károkozásának a kategóriája, de embert ölt. A kérdés az, hogy kell-e váltságdíjat fizessen, vagy sem. És mit mondtunk, hogy Rava szerint nem kell, és a Bájt szerint viszont kell. Ugye, mert itt is ez a kérdés, hogy a váltságdíjas csak a szándékos öklelés esetén van, vagy egy másik tevékenység során történt emberölés esetén is van-e. Tánya kavasz, de ráv, ső, de ráv, ső, isztadin, én nechájabb missza, vagy kasaragábbi missz, bjákni, és nincs, ső, úgy, hogy úsz. Visszatérve még az eredeti vitára, hogy a rodeóban öklelő ökör, az és embertől ökör, az használható-e áldozati állatként. Úgy tűnik, hogy Rávnak van igazán, mert az ő véleményét megerősíti Bright, megerősítő Brightát tanultunk. Ugye a rodeós ökör, mondja a Brighta, nem jár neki kövezés, és áldozati állatként is be lehet mutatni, mert az nem a saját akaratával öklelt, hanem kényszerítve volt, olyan, mintha kényszerítve lett volna rá.